Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelének harmadik fejezetében, a 8. verstől a következőképpen. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk, és szabad utunk bizodalommal, a benne való hit által. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban. Pál apostol személyét talán nem kell bemutatni. Nagyon sokat tudunk róla, bibliai történetekből, apostolok cselekedeteiből, de Biblián kívüli források is beszélnek róla. Pál az az ember, akinek az életében olyan nagy változás ment végbe, hogy azt a mai napig mindenki emlegeti, amikor pár fordulásról van szó, arra bizonyos damaszkuszi útról, amit a köznyelv is magyarban is szokott így nevezni, hogyha valami nagy változás történik egy ember életében. A pálfordulat, ami az ő életében nem egy hangulat volt, nem szokásokra vonatkozott, nem arra, hogy egyszerűen szakmát váltott volna, vagy a személyisége változott volna meg, hanem nagyon mélyen, gyökeresen változott meg az ő élete. Ez történt a damaszkuszi úton, amikor levéllel a kezében vitte a főpapoknak, papoknak a utasítását, felhatalmazását, hogy Damaszkuszban is gyűjtse össze a keresztényeket, és vigye őket bíróság elé, azután pedig, ha lehet, ítélje el őket, és ha lehet, kövezze meg őket, úgy, ahogyan ezt sokszor meg is kellett tennie. Ezen az úton Jézus megszólítja, leesik a lóról, megvakul 3 napig, megváltozik az élete, amit sokan nem hisznek el, mert ismerték, hogy ki ez a Saul, és féltek tőle, és még maguk a tanítványok, a Krisztus hívő tanítványok sem akarták maguk közé befogadni. És eltelnek évek, évtizedek, és végül majd ki tudja mondani Pál magáról, hiszen ez az út az Isten útja, és hiába minden emberi félelem, Isten legyőzi az emberi félelmet, és Pál arra az útra lép, amit az Isten neki szánt, és így lesz a pogányok apostola. A rómabeli gyülekezetnek írja ezt Róma 11.13-ban, hogy ő magát nevez így, nem azért, mert beképzelt, hanem mert jól látta, jól érezte, maga a lélek az, aki benne kiformálta ezt a tudatot, hogy én a pogányok apostola vagyok, a pogányokhoz küldettem. Ez nem volt mindig így. És nem is kezdte Máris el ezt a munkáját, miután a damaszkuszi úton érte őt ez a nagy változás, megismerte Jézust. Valami olyasmit ír, egy kicsit titokzatos, amit ír, de következtethetünk mégis arra, hogy ő elvonult felkészülni, a galatáknak írja azt, hogy miután megtörténik vele ez a nagy változás a damaszkuszi úton, nem megy vissza Jeruzsálemhez azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, tudnék Pétert, és nála maradtam 15 napig. Volt valami felkészülés ideje ennek a Pálnak. Beszélt valami 3 évről, hogy ezt hol töltötte Arábiába, vagy éppen ott Damaszkuszba, vagy éppen ott valahol mégis Izrael területén, nem tudjuk. egy elvonulási időszak, hogy ez most remete élet volt, vagy egyfajta szerzetes élet, nem tudjuk, elcsendesedett, imádkozott, tanult, nem emberektől, hiszen ő maga mondja, hogy számára nem test és vér jelentette ki az igazságot, nem az apostoloktól tanult, csupán két apostollal találkozott, ő maga írja, az előbb említett Kéfással, Péterrel, meg Jézus testvérével, Jakabbal, aki a jeruzsálemi gyülekezet vezetője volt. Ő közvetlenül a Szentlélek által Istentől tanulja meg mindazt, amit utána el fog mondani zsidóknak és pogányoknak. És mégis, mikor visszatér felkészülve, nagy lendülettel, a lélek által feltöltekezve, azt tapasztalja, hogy a Jeruzsálemben lévő apostolok félnek tőle, és nem fogadják be. Barnabás az, aki mellé áll. És Barnabás lesz az, akit majd mellé állítanak, Krisztus után 46-ban, körülbelül akkor történhetett, mikor az antiókiai gyülekezet kiküldi őt egy missziói útra, ekkor még nem tudja, hogy ez az első a három közül, elmegy azért, hogy hirdesse az evangéliumot. És ekkor bejárja Kis-Ázsiát és Görögországot, egy térképen is ezt most láthatni fogjuk kivetítve, ismerős lehet a térkép, a Biblia hátoldalán is van ez a térkép, négy színes vonal, a feketét is most színesnek mondom, amikor is Pál apostolnak a missziói útjairól van szó, a negyedik vonal a térképen, a zöld, az van a Rómába vezető útja, ami nem missziói út, hanem börtönbe viszik tárgyalásra a császárhoz, de ez az időszak sem telik számára tétlenül, ez a fogság időszaka is tartalmasan telik, ugyanúgy beszél Krisztusról, ír a börtönben leveleket. Bejárja Pál apostol, láthatjuk a térképen a mai Törökország területének nagy részét, ez Kis-Ázsia abban az időben, illetve görög területekre is elmegy. Körülbelül 13 ezer kilométert utazik hajón és szárazföldön. Körülbelül 8-10 év alatt teszi meg, hiszen a három missziói útja körülbelül ennyi időt ölel fel. Az első 46-47-ben történt, a másik missziói útja 49-51 körül, a harmadik 52-54 körül, Krisztus utáni évszámokat mondtam. 8-10 év alatt 13 ezer kilométer. Abban az időben, hajóval és szárazföldön. Talán több időt töltött utazással, mint gyülekezeteknél emberek között. Mert bizony komótosan lehetett akkor haladni lóháton, gyalog, vagy éppen egyszerű hajókon. Ennyi idő alatt Izraelen kívül körülbelül 57-60 városba látogat el Pál. Ha összeszámoljuk a különböző az apostolok cselekedeteiben dokumentált szakaszokat, megállóhelyeket, akkor körülbelül 57 kis-ázsiai és görög város számolhatunk össze. 8 év alatt 13 ezer kilométer, 57 város, 57 közösség, ahol ő gyülekezetet alapíthatott. Úgy néz ki az ő missziója, hogy először is a zsidókhoz megy, bárhova elutazik Pál apostol egyedül vagy a munkatársaival, akkor az ott lévő zsinagógákba megy, diaszpórában élő zsidókat keres fel, akik idegenben is építettek maguk számára zsinagógákat, a zsidóknak a imatermét, gyülekezeti, összegyülekezési helyét, itt Nyíregyházán is van egy zsinagóga, és oda megy, és a zsidóknak beszélnek az írásokról, Isten ígéretéről, és arról, hogy az Isten ígérete beteljesült Krisztusban, és hirdetik számukra az evangéliumot. A második missziói útja során, a 14. állomáson, Korintusban azonban nagy fordulat következik be Pál apostol missziójában. Ez a térképen a piros vonal, a második missziói út, körülbelül a felénél, amikor Korintusba ér, ott Akhája, annak a fél szigetnek ott az északi részén van Korintus. Ezt olvashatjuk az Apcsel 18-ba. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Pál apostol itt válik tulajdonképpen a pogányoknak az apostolává, amikor meg kell látnia, hogy őt nem fogadja be a saját népe, persze sok helyen, az első missziójút során, és ennek a másodiknak az első kicsi részében, úgymond voltak sikerei, de azt kell meglátni a Szentlélek munkája által, hogy ő nem oda küldetett, több sikert úgymond, bocsánat a szóért, hogy siker, több áldást ígér neki Isten, és neki el kell menni a pogányokhoz, és eddig nem ment senki a pogányokhoz. Mert a misszió beszorult Izrael területére. Az apostolok is azt olvassuk, hogy szétszorultak Jeruzsálem környékén, majd egész Izraelben, és úgy viszik tovább az evangéliumot. De nem szállnak hajóra, nem szállnak lóhátra, hogy elmenjenek Kis-Ázsiába, vagy éppen még messzebb. Pál az első misszionárius, aki kilép a zsidók földjéről, ha úgy tetszik, Izrael területéről. És ezt megérti, és ezt meglátja, nem már is, kell hozzá ez a úgymond sikertelenség, vagy éppen csalódás, hogy nem fogadják be a zsidók az ő bizonyságtételét. És mostantól fogva a pogányokhoz megy, ez Korintusban történik, fel is keres egy hívő embert, akinek a házába be is lesz fogadva, és onnantól kezdve a pogányoknak, házaknál, tereken, úton, útfélen hirdeti az evangéliumot, és ebben kap megerősítést. Az imént felolvasott apostolok cselekedetei könyvében felolvasott részt folytatom. Isten megerősíti számára ezt a tudást, ezt a meglátást. Az Úr egy éjjel, még mindig Korintusban vagyunk tehát, látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig. Másfél évet tölt Pál apostol ebbe a hatalmas kikötő városba, ebbe a zsúfolt városba, ahol jönnek-mennek az emberek, itt aztán minden van, kultúra és politika, tudomány és kereskedelem keveredik, rengeteg fajta ember. Isten azt mondja Pálnak, hogy másfél évet itt kell maradnod. És Pál valószínű nem kezdett ezzel kötekedni, hogy de hát Uram, engem otthon várnak, nincs ennyi pénzem, meg hát mégis ilyen távol az otthonomtól, ez fárasztó, meg idegenben vagyok. Nem kötekedik, mert ő apostol, őt megszólította Jézus a Damaszkuszi úton, és ő oda megy, ahova a lélek őt viszi. És ha kell, akkor hajóra száll, és hullámok hátán, ha kell, ott tölti akár hónapokat, heteket, ha kell, lóhátra száll, ha kell, gyalogol, ha kell, letanyázik valahol, és idegenben él akár másfél évet is. Ezért mondja Pál a mai igényben, és ezt is ismét ki kell, hogy vetítsem, hogy tudatosuljon bennünk: nekem minden szent között a legkisebbnek adatot az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Ismét elmondja az efezisi gyülekezetnek, akiknél járt, és akiknek levélben ezt ismét leírja, hogy én hozzátok pogányokhoz küldettem. És az a feladatom, hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát, amiben beletartozik Krisztusnak a kegyelme, szeretet, a Szentlélek közössége, amiről már imént szóltunk a keresztségben, ezt mind hirdetni kell. Átadni nem tudja, hiszen a hit az nem átadható, nem erőszakoskodó módon oda teszem valakinek, hanem hirdetem az evangéliumot, és a Szentlélek majd elvégzi a munkáját. És mivel Pál a Szentlélek munkása volt, jogosan bízhatott abban, hogy a Szentlélek majd ad eredményt és ad gyümölcsöket. Aztán később el is mondja, hogy ő csak hintette az igét, ültetett és öntözgetett, de a növekedést az kiadja, a növekedést az Isten adja. Az az Isten, aki Pált elhívta el a feladatra, és kedves testvérek, érezhetitek, hogy ez egy milyen kerek történet. Az Isten elhív embereket, az Isten felkészít embereket, az Isten kiküldi ezeket az embereket, hogy beszéljenek, meg menjenek, és az utolsó részt hogy majd annak meglegyen a gyümölcs meg az eredménye, az Isten fogja elvégezni, mert ez nem egy valami külső dolog, hanem ez belül történik az emberrel, a hallás után, az értelmünkben és a szívünkben. És nekünk ehhez nincsen hozzáférésünk. Nekem még van hozzáférésem, némi hozzáférésem a fületekhez. Próbálok úgy beszélni, hogy ezt halljátok, értsétek és befogadjátok, de onnantól kezdve, hogy a fületeken bemegy az Isten igéje, én nem tudok mit tenni, és ezt bármelyik prédikátor el kell, hogy mondja magáról. Onnantól kezdve a felhatalmazásunk megszűnik, mert nem látok belétek, hogy mit kezdtek azzal az igével, amit hallottok, akár szószékről, akár tévében, rádióban, interneten, sokféleképpen lehet az Isten igét hallani, a hit hallásból van. Ez a Szentlélek munkája. És milyen jó, hogy így van, hogy nehogy elbízzuk magunkat. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi adjuk a mi ültetünk, mi öntözünk, meg még a növekedést is mi adjuk. Hát jó elszállnánk magunktól, testvérek, hogy mindent mit csinálunk. Nem. Mindent nem tehetünk meg. Az Isten munkájára szüksége van. Pál annak az egyháznak a munkáját végzi, ahogyan olvassuk ebben a kivetített részben is, hogy az egyház által kell, hogy ez a világosság megjelenjen, és az igehirdetés megszólaljon az emberek között. Az egyház, az eklézsia kapja ezt a feladatot. Az az egyház, amit Jézus megalapít, és azt mondja Péternek, hogy a te hitedre, az ilyen hitre alapítom, és teszem, építem az én egyházamat, menjetek szerte világba, tegyetek tanítványán minden népet. Pál ugyanannak az egyháznak, eklézsiának a tagja, mint a többi apostol, ugyanazt a szent lelket kapja, amit pünköskor kaptak az apostolok, amit egy hete ünnepeltünk. Az egyház görögül eklézsia, ami azt jelenti, hogy a kihívottak közössége, ek kaleó, kihívni, kaleó, azt jelenti, hogy hívni, ek az egy prefixum, azt jelenti, hogy ki, ek kaleó, eklézsia, a kihívottaknak a közössége. És persze akkor most feltehetjük a kérdést, hogy ki és honnan hív ki és kiket. Az emberek vannak kihívva. Ebből a világból, jobban mondva a világnak a kívánságából és a rabságából, benne maradunk ebben a látható világban, de Isten kiragad bennünket a világnak a sodrásából, a lavinájából, tudnék a vágyak tengeréből, és magához hív. A világból, az Isten nélküli létből Isten magához hív, Krisztus által, aki megismertette az Atyát velünk. És bár embereket használ fel Isten ebben a munkában, most éppen engem, korábban meg Pált és a többi apostolt, és előttünk sok ezreket és milliókat, embereket, mert ember beszél embernek, tehát mi eszközök vagyunk, tanítványok vagyunk. Azok bízhatók meg ezzel a munkával, az lett eszköz, aki egyszer már ki lett hívva ebből a világból. Az a tanítvány, aki nem a magáét akarja mondani, hogy mit gondol az igéről, hanem hogy mi az, amit a Szentlélek ad a szájába. Emlékeztek, testvérek, múltkor is említettem a fejem fölött lévő galambot, ami nem egyszerűen dísz, hanem emlékeztető. A galamb a Szentlélek szimbóluma. És azért van itt fejem fölött, az igehirdető felett, hogy az igehirdető is mindig tudja, amikor feljön és ránéz, hogy nem ő fog beszélni, hanem a Szentlélek fog beszélni általa. Mert ha nem így van, akkor jaj nekünk. Akkor az ember önmagát hirdeti, nem pedig Krisztust. És annak nem lesz eredménye. A Szentlélek tud olyan eredményt elérni, olyan munkát végezi bennünk, amit el kell, hogy végezzen bennünk. Ezt a részét nem bízza emberekre. Mégis mi az az üzenet, amit az ember a Szentlélek által átad az embereknek, és ezáltal őket kihívja ebből a világból? Mi az az üzenet? Pál apostol azt mondja, hogy ez az üzenet olyan, az a természete, hogy az ember azt adja át, amit ő is kapott, mert én elsősorban azt adom át nektek, amit én magam is kaptam, így az 1 Korintusban. Mert az apostolok cselekedeteiben Péter és János mondja, mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. A két tanítvány, Péter és János, látta az Urat. A mester mellett jártak 3 évet. Nagyon sokat láttak, nagyon sokat hallottak. 2 szemükkel látták Jézusnak a csodáit. 2 kezükkel foghatták, vagy éppen ölelhették a mestert. Igazán közel voltak hozzá. És a legnagyobb dolgokat látták. És nem tehetik meg, hogy ezt nem mondják el. Mert akkor önzők. Akkor lusta, rossz tanítványok. Akkor talán nem is tanítványok. A tanítvány tanítványsághoz hozzátartozik, hogy amit hallok, azt továbbadom. És ezt nevezi a Biblia, Pál apostol is sokszor elmondja, ez a bizonyos sáfárság, amikor rám bizatik valami, és azt tovább kell adnom. Timóteusnak ezt írja Pál eznek kapcsán. Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Őrizd meg. Ne rejtsd el. Őrizd meg tisztán is igazán, és add tovább. Ami rád van bízva, az a kincs. Az az evangéliumnak a kincse. Rád van bízva. Add tovább. És Pál apostol élete végén pedig ezt mondja önmagáról, amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mert ha nem tartja meg a hitet, a Jézusba, Krisztusba vetett hitet, onnantól kezdve alkalmatlanná vált volna. Nem áldássá válik a misszió számára, hanem átokká, és nem építeni, hanem rombolni fog. Megtartotta mindvégig azt a hitet, amit a damaszkuszi úton kapott. Erősödött a hitben, úgymond egyre profi volt, egyre többet tudott, egyre több tapasztalata volt, de ugyanabban a hitben marad meg, amit kezdetben kapott. A sáfának az a dolga, hogy amit kap, azzal hűségesen bánjon. És ha a sáfár önmaga is hűségesnek bizonyuljon. Ezzel kapcsolatban azt mondja Pál a korintusi gyülekezetnek, mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Kényszer nehezedik Pál apostolra. Krisztusnak a szerető kényszere. Menj és adj tovább. És a mindenkor igehirdetőkre, rám is testvérek, ez a kényszer nehezedik. Ez nem egy fájó, kellemetlen kényszer, hanem ez Krisztusnak a szeretete. És mondani valója, és az ő munkája az emberben. Ami nem az a bizonyos külső kényszer, hanem belső kényszer. Kedves testvérek, Pál nagyon jól meglátta, és ezt nekünk is ma is meg kell látnunk, hogy az egyház kap egy különleges küldetést, egy olyan küldetést, amit más nem fog helyette megtenni. Az egyház létre lett hozva valamire. Jézus hozta létre. Egy dolga van az egyháznak. Egyetlen célja és értelme van az egyháznak. Hogy az evangéliumot megtartsa tisztán és igazán, és továbbadja. Megtartja tisztán, amikor mégis rárakódna valami szennyeződés, akkor azt mindig szépen leszedi, lemetszi, vagy éppen leporolja, és tisztán mindig továbbadja. Ezt az egyház helyett, testvérek, nem fogja megtenni senki sem. Sem politika, sem kultúra, sem a média, sem az oktatás, sem az egészségügy, sem a tudomány, sem a gazdaság, senki nem teszi meg, mert az egyházra, az eklézsiára van bízva ez a drága kincs. Persze, aki ezeken a területeken dolgozik keresztényként, ott helytáll, és ott végzi a tanítványnak a feladatát. De az egyháznak az égisze alatt, az egyház keretein belül, abban az egyházban, aminek az Ura Krisztus, és nem magamtól csinálom úgy, ahogyan akarom, a munkahelyen, otthon, vagy éppen, ahol éppen járok, hanem mindig a Szentlélek munkája által. Az egyház helyettesére ezt nem fogja megtenni senki. És bár sok részre szétszakadt az egyház, hogy az egyik énekünk, a 268. ének ezt meg is énekli, bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Úgy tűnik, hogy sok egyház van, ez nem így van, egy egyház van. Amikor új egyházat alapítanak és elkezdenek más hirdetni, ott valami nem stimmel. Amikor az egyházon kívül hirdetik az evangéliumot, egy olyan egyházon kívül, amiben nincsen benne Krisztus, ott valami nem stimmel. Az az evangélium hamis lesz. Az igazi evangélium Krisztus egyházában kell, hogy hirdessen, mert Krisztus megtartja az üzenetet. Végezetül pedig szeretnénk most önmagunkról beszélni, feltenni azt a kérdést, hogy vajon te testvérem hova küldettél? Te ha tanítvány vagy, akkor hova kell utaznod? Hol kell hajóra, autóba vagy éppen biciklire szállnod? Hova szól a küldetésed? Hány kilométert teszel meg azért, hogy embereket érjél el? Mennyi áldozatot hozol, anyagi áldozatot, vagy erődből mennyit adsz erre a küldetésre? Eljutottál-e már a szomszédig? Vagy még addig sem mertél elmenni, kilépni az utcára, vagy a lépcsőházba és átkopogni? Talán oda sem jutottál el, mert félsz. Hogy fogsz akkor tovább menni, ha még oda se jutsz el? Mit mondasz azoknak, akikhez eljutsz? Hányszor fogod elmondani? Egyszer, azután pedig becsapod az ajtót, és levered a port a lábadról? Kétszer mondod el? Talán tízszer? Hányszor kell elmondani? Testvérek, Pál hányszor mondta el? Jézus hányszor mondta el? Most magamról is beszélhetek, én már hányszor mondtam el. És úgy tűnik, hogy várni kell, és nem erőszakoskodni, a Szentléleknek parancsolni, majd a Szentlélek elvégzi a maga munkáját. Én a maga missziójáról hagyj beszéljek röviden, hogyan is jutottam ide. Ezelőtt 7 évet voltam Nógrád megyében, előtte 5 évet Budán, ott püspöki titkárként. Nógrád megyében volt igazán az első missziói utam 7 évig. Aztán Isten ide vezetett Nyíregyházára, tavaly nyáron. Tulajdonképpen ez az én második missziói utam. Nem tudom, hogy lesz-e még missziói utam. Nem ez a lényeg, hogy még lesz-e vagy nem. Talán ez az utolsó. Ezt az Isten tudja. Hogy tudja az Isten? Nekem nem az a dolgom, hogy megtervezzem a célállomásokat és a mondani valót. Ezt a Szentlélek mindig el fogja végezni. Most éppen itt kell lennem. És éppen ezért mutatok most egy térképet számotokra. Hát lehet, hogy nem tudjátok kivenni, mi ez. Talán kevesen ismerik ezt a térképet. Az irodámon ott van, szép nagyban kinyomtatva, 11 néhány évvel ezelőtt készült, fel van osztva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az evangélikus egyházközségek területeire, hogy kihez mi tartozik. Összesen 6 gyülekezet van ezen a területen, a nyíregyházi gyülekezet az, ahol 4 lelkész szolgál. Ez a 4 lelkész ide lett küldve, erre a területre. Hogy ez a 11 néhány lelkész, akik ebben a megyében kell, hogy dolgozzanak. Jönnek, mennek a munkások, de a feladat mindig marad. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Testvérek, vajon mennyi népe van itt az Istennek? Emlékeztek, hogy Pálnak mit mondott Isten, hogy miért kell maradni a Korintusban 1,5 évet? Mert sok népen van itt. Én nem tudom, mennyi népe van itt, és most egy következő fényképet, térképet is nézzünk meg. Ez egy kicsit konkrétabb, ez Nyíregyháza területe, 4 körzetre osztva, a 4 lelkész elvileg ilyen jogosultságokkal rendelkezik, persze, nincs kőbevésve. Vajon mennyi népe van itt az Istennek? Én nem tudom. Lehet, hogy megijednék, ha megtudnám. És megijednék attól, hogy kivégzi el a munkát. Vagy megijednék attól, hogy mennyi munkám van. Ha már megtudnám, hogy milyen kevés, akkor talán azt mondanám, hogy akkor minek annyira gürizni, meg annyira csinálni, ha úgyis kevés. De testvérek, én úgy hiszem, hogy sok. Én úgy hiszem, hogy az Istennek mindenütt sok népe van. És nem kell legyinteni akkor, hogyha süket fülekre találunk, hanem tenni kell, menni kell, és munkatársakat kell mindig magunk mellé venni. Simádkozni minden autóba szállás előtt, vagy éppen biciklire szállás előtt, mielőtt megyünk egy következő útra, hogy a Szentlélek vigyen, nehogy a magam feje után menjek, mert azon nem lesz áldás. Végezetül egy utolsó kérdést szeretnék nektek feltenni, ugyancsak kivetítve ezt láthatjuk, neked hova szól a küldetésed? Erre én nem tudok válaszolni, én a magam válaszát elmondtam. Én itt elmondtam előttetek, országvilág előtt, nem szégyellem. Te talán még nem tudod. Neked hova szól a küldetésed? A szomszédig? A családig? A munkahelyen, a kollégáig, a főnökig? Meddig akar téged a Szentlélek vinni? És ha nem mész, annak mi lesz a következménye? Lesznek talán tucatnyian, több százan, akik nem hallanak az igéről, mert te lusta vagy, mert te nem akarsz menni. Az Istennek hiszen most sok népe van, sok tanítványa. Menjünk testvérek, ez a parancs. Tehetek tanítványá minden népet. Ebben a munkában áldjunk meg minket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Imádkozzunk. Urunk, add belénk azt a kényszert, ami Pál apostolban volt, és figyelj bennünket az evangéliummal, a jó hírrel, a te szereteteddel, hogy ezt tudjuk elmondani félelem és minden gyengeség nélkül, a te erőddel, a te lelkeddel. Készíts fel, küldj el, tarts meg. Amen.